Jákob, én uram, bocsásd meg, hogy terméketlen voltam, és csupán két fiat szültem neked, de micsoda két fiat, Jehoszifot, az áldottat, és a halál fiúcskát, a kicsikét. Ó, milyen nehéz megválnom tőlük. S tőled is nehéz megválnom, Jákob szerelmesem, mert mi voltunk az igaziak egymásnak. Rákel nélkül kell immár tűnődve keresned, kicsoda Isten. Keresd meg őt, és élj boldogan. És bocsásd meg, lehelte végezetül, hogy elloptam a te ráfokat. Ekkor a halál átsuhant orcáján, és kioltotta. A könyörgők zümbögése Jákob egy kéz mozdulatára elnémult. Mindnyájan homlokukra borultak, Jákob pedig csak ült, a halott fejét még mindig karja között tartva, és könnyei csöndesen és apadhatatlanul csorogtak mellére. Idő múltán megkérdezték tőle, készítsenek-e hordágyat, s vigyék-e a halottat Bétlehembe vagy Hebronba, hogy ott eltemessék. Nem, felelte Jákob. Itt kezdődött, itt is érjen véget, s ahol az Úr ezt tette, ott legyen eltemetve. Ássatok sírt, és vájatok gödröt amott a falnál. Vegyetek finom vásztat a málhából, hogy betakarjuk, s válasszatok követ, hogy jelül tegyük sírjára, és rá emlékeztessen. Azután Izrael tovább vonul, Rákel nélkül, és a gyermekekkel. Míg a férfiak ástak, az asszonyok kibontották hajukat, s megmesztelenítették keblüket, homokot kevertek vízzel, hogy bemocskolják magukat nagy fájdalmukban, és fuvolaszóval panaszra zendítettek, jaj, szegény nővérünk, miközben egyik kezükkel fejüket verték, és a másikkal keblüket ütötték. Jákob pedig karjában tartotta Rákel fejét, míg a halottat el nem vették tőle. Amikor összezárult a föld a legkedvesebb fölött, azon a helyen, ahol elvette Isten, az útszélen Izrael tovább vonult, és közben felütötte táborát Migdál Édernél, egy őskori toronynál. Itt vétkezett Ruben Bilhával, az ágyassal, és átkozott lett. Második könyv, a fiatal József. Első fejezet, Thot. A szépségről. Így szól az írás. József 17 esztendős korában az ő bátyjaival együtt juhokat őriz vala. Bojtár vala Bilhának és Zilpának, az ő atya feleségeinek fiai mellett. Ez helytálló, és amit a szép beszélgetések még hozzátesznek, hogy rossz híreket hord vala felőlük az ő atyuknak, arról is tudunk egyet mást. Nagyon könnyen találhatunk olyan szemszöget, amelyből nézve József kiállhatatlan tacskó volt. A testvérek például így vélekedtek. Mi semmiképp sem osztozunk ebben a nézetben, vagy legalábbis nyomban elvetjük, ha egy pillanatra is elfogadtuk, mert József több ennél. Az adatok azonban a maguk határozottságában egyenként magyarázatot kívánnak, hogy a tényállás megvilágosodjék és újra föltáruljon az, amit a régiség bizony alaposan megtöppesztett. József 17 éves volt, és mindazok szemében, akik látták, a legszebb a föld fiai közt. Megvalljuk, nem szívesen beszélünk szépségéről. Maga a szó és a fogalom is unalmat áraszt. Emelkedetten sápadt gondolat, tanáros álom a szépség, mondják, törvényei vannak. A törvény azonban az értelemhez szól, nem az érzéshez, amely nem tűri, hogy pórázon vezessék. Innen ered sívársága a tökéletes szépségnek, amelynél semmi elnézni való sincs. Az érzés csak ugyan megbocsátani valót keres, különben ásítozva másfelé fordul. Hogy a merőben tökéleteset lelkesedéssel tudjuk méltányolni, ahhoz olyan odaadás kell a kigondolt és példaszerű iránt, amit csak pedánsoktól lehet várni. Nehéz mélységet tulajdonítani ennek a gondolati lelkesedésnek. A törvény külsőleg tanúságos módon kapcsol. Belső kapcsolatot csak a varázslat hoz létre. A szépség mágikus érzés hatás, félig meddig mindig agyrémszerű, és éppen mint hatás rendkívül ingatag és könnyen szétoszlatható. Tégy ocsmány fejet a szép testre, és a test szépségének is vége, érzelmi hatását illetően. Legfőjebb sötétben hat, ám ez már szemfényvesztés. Mennyi csalást, szemfényvesztést, szélhámosságot találunk a szépség birodalmában. És miért? Mert ez egyben és ugyanakkor a szerelem és a vágy birodalma is. Mert a nemiség közbelép és meghatározza a szépség fogalmát. Az anekdóták világa tele van esetekkel, hogyan csavarták el nőnek öltözött ifjak, férfiak fejét, és hogyan lobbantottak szenvedélyt nadrágos kisasszonyok a hasonló neműekben. A leleplezés aztán elegendő volt, hogy lelohassa az érzést, mert a szépség gyakorlati értékét vesztette. Az emberi szépség érzelmi hatása talán nem is más, mint nemi varázs, a nemiség eszméjének szemléltetése, úgyhogy inkább beszélhetünk tökéletes férfiról, fölöttébb nőies nőről, mint szépségről, és egyik nő a másikat, egyik férfi a másikat csak érthető önmegtagadással nevezheti szépnek. Olyan esetek, amelyekben a szépség diadalmaskodik a nyilvánvaló gyakorlatiatlanság fölött, s föltétlen érzelmi hatást ér el. Ritkábban fordulnak elő, de azért tudunk ilyenekről is. Itt az ifjúság hatása játszik közre. Tehát oly varázs, amelyet az érzés könnyen hajlandó összetéveszteni a szépséggel, úgyhogy az ifjúságot, ha vonzó erejét nem bénítja túlságos zavaró fogyatkozás, többnyire egyszerűen szépségnek érezzük, s annak érzi magát önmaga is, amint mosolya félreérthetetlenül elárulja. Övé a báj. A szépség egyik megjelenési formája, mely természete szerint férfias és nőies között lebeg. Egy 17 éves ifjú nem szép a tökéletes férfiasság értelmében. Nem szép a gyakorlatiasságtól elvonatkoztatott nőiesség értelmében sem. Kevesekre hathat vonzon. De azt el kell ismerni, hogy a szépség az ifjúság bájának formájában lelkileg és kifejezés módjában mindig kissé a nőiessel rokon. Ez lényegében rejlik. Gyöngéd viszonyán a világhoz, s a világ viszonyán hozzá alapszik, s mosolyában tükröződik. 17 évvel valóban szebb lehet valaki, mint nő és férfi, szép, mint nő és férfi, szép mindkét felül és minden módon, csinos és szép, hogy szemét rajta és szívét nála feledheti. Nő és férfi. Ez volt az eset Rákel fiával, és ezért mondják, hogy a legszebb volt a föld fiai között. Ez persze túlzó magasztalás, mert hozzáfogható tömegesen volt és van, s mióta az ember kibontakozott a kétéltűek és csúszómászók közül, s meglehetősen nagy utat tett már meg a testi istenhez hasonlóság felé, semmi rendkívüli nincs benne, ha egy 17 éves ifjú így karcsú lábbal és keskeny csípővel, így jóformájú mellkassal, így aranybarna bőrrel áll a szépségében kedvét lelő szeme elé. Hogy termetesen nem horihorgas, se nem tömzsi, hanem éppen kellemes, hogy csak nem istenien jár és kell és áll, s egész alkata a gyengétség és erő közt lebeg tetszetős középúton. Abban sincs semmi szokatlan, hogy az ilyen testen nem kutyafej, hanem fölöttébb megnyerő, majdnem isteni emberajkakkal mosolygó fő ül. Mindennapi eset ez. Ám József világában és körében éppen az ő személye és jelenléte hatott az érzésre, mint szépség, és általában úgy ítélték, hogy ajkára, mely túlságosan is duzzat lett volna, ha beszéd és mosolygás közben nem mozog, az örökkévaló bőven öntötte kegyét. Ezt a kegyet vitatták, imit amott ellenszenvet is keltett. De ez az ellenérzésem tagadott semmit, és nem mondhatjuk, hogy külön vált volna tulajdonképp az uralkodó érzülettől. Sok jel szól minden esetre amellett, hogy a testvérek gyűlölete lényegében nem volt egyéb, mint az általános elbűvöltség tagadók előjellel. A pásztor. Ennyit József szépségéről és 17 évéről. Hogy Marha pásztor volt bátyjaival, azaz Bilha és Zilpa gyermekeivel egyetemben, szintén magyarázatot kíván, mégpedig egyfelől kiegészítést, másfelől megszorítást. Jákob, az áldott fejű, idegen volt az országban. Gér, amint mondták, vendég és csak tűrt kiválóság. Nem azért, mert oly sokáig élt hazájától távol, hanem eredendőleg, öröklés és állás szerint, mint atyáinak fia, akik ugyancsak Gérim voltak. Tekintélye nem a helybeli polgáré volt, aki városi úri családból származik. Forrásául bölcsességét és gazdagságát, a kettőt együtt kell tekinteni, és azt a jelleget, amelyet ezáltal személye és magatartása nyert, nem pedig életformáját, mely eléggé mozgalmas, s bárha a törvényeknek megfelelő, mégis úgy lehetne mondani, rendezetten kétes volt. Sátor táborban lakott Hebron falai előtt, mint ahogy egykor Sékem kapui előtt, és egy szép napon egyszerűen fölkerekedhetett, hogy ismét más kutak és legelők keresésére induljon. Tehát holmi beduin volt, Káin ivadék, a nyughatatlanság és rabló ösztön jegyével homlokán városok és parasztok réme és ostora. Erről szó sincsen. Istene épp oly halálos ellensége volt Amáleknak, mint az ország báljai. Jákob többször is tanújelét adta ennek, fölfegyverezvén háza népét, hogy a városiakkal és a szarvasmarhatartó parasztokkal egyetemben visszaverje a déli pusztaság tevetenyésztő, törzsi jegyekkel összemázolt fajzatát, amely fosztogatás céljából rajzott elő. De viszont paraszt sem volt. Öntudatosan és kifejezetten nem volt az. Vallásos önérzetét sértette volna, hogy egy kalap alá lehessen venni a napperzselte rögtúrókkal. S azon kívül, mint gérnek és védelem alatt álló megtűrt polgárnak joga sem volt földbirtokra, lakóhelyétől eltekintve. Hol itt, hol ott bérelt egy darabka sík vagy sziklásan meredek szántót, ahol csak a kövek közt terült el termékeny föld, mely búzát és árpát termet. A földet fiaival és szolgáival műveltette. József tehát időnként vetett és aratott is, nem csupán pásztorkodott, amint ezt különben mindenki tudja. De ez a felületes gazdálkodás csak kevéssé jellemezte Jákob életét. Esetlegesség volt, amelyet lélek nélkül űzött, hogy némi helyhez kötöttségre tudjon hivatkozni. Ami életének valóban súlyt adott, mozgalmasan nyüzsgő gazdagsága a nyáj volt, melynek termékeiért bőségesen cserélt gabonát és mustot, olajat, fügét, gránátalmát, mézet, és ezüstöt s aranyat is. S ez a tulajdona határozta meg viszonyát városiakhoz és falusiakhoz, azt a szerződésekben duslakodó és sokszorosan szabályozott viszonyt, amely mozgékonyságát polgáriasan megkötötte. A nyájak ellátása véget üzletbaráti kapcsolatokra volt szüksége a helybeliekkel, a kereskedő városiakkal és parasztokkal, akik robotoltak és adóztak nekik. Érvényes és háboríthatatlan legeltetési jogot kellett szereznie Bál fiaitól egy és más juttatás ellenében, ha nem akarta a kóbor rablók álhatatlan és nomád életét élni, akik betörnek a tilosba, és elpusztítják a birtokosok szántóföldjeit. Szerződéses jogosítványt, hogy nyüzsgő seregét tarlóra terelhesse, és harabdáló állatait ráhajthassa az ugarra. Ám ezek ez időben megfogyatkoztak itt a hegyekben. Béke és áldás idő volt már régóta, az országutak nem maradtak némák, a földet zsaroló városiakat kövérré tette a karavánkereskedés, az áruk fuvarozásáért, átrakásáért és kíséretéért kapott pénz, melyeket Mardug országából Damaszkuszon át a Jordántól keletre levő úton vittek errefelé a nagy tengerhez, és onnan az Iszap országába, vagy pedig ellentétes irányban. Jákob hát földbirtokokat kaparintott meg, melyeket övéivel és adósságokat ledolgozó rabszolgákkal műveltetett, és ezeknek jövedelme kövérítette őt a kereskedelmi hasznon kívül, úgyhogy miként Issullánú fiai Lábánt pénzelőlegekkel szabad parasztokat is be tudott hálózni. A tanya és a szántók növekedtek. Nem maradt sok legelő, és így történt, hogy a föld nem bírta el Jákobot, mint egykor Sodoma berkei sem bírták Ábrahámot Lóttal egyetemben. Meg kellett osztani a gazdaságot. Állatállományának egy része szerződésszerűen nem itt, hanem öt napi járóföldre az ország északi részén legelészett, ott, ahol Jákob azelőtt tanyázott, Sékem forrásokban gazdag völgyében, és többnyire ott pásztorkodtak Lea fiai, Rubentól Zebulonig, s csak Bilha és Zilpa négy fia, meg Rákhel két sarja lakozott az atyánál, tehát olyaténképpen oszlottak meg, mint az állatkör csillagképei, melyek közül csak hat látható egyszerre, a többi pedig rejtve marad a szem elől, és József nem is mulasztotta el, hogy erre a hasonlatra és találkozásra rámutasson. Ebből nem mondjuk azt, hogy a távollevők akkor sem jöttek haza, ha Hebronban különösebb munka akadt például aratás időn, sőt fontos tudnunk az ellenkezőjét. De többnyire négy vagy öt napi járóföld távolságban voltak. Ezt épp oly fontos tudnunk, és ezért mondja az írás, hogy a gyermek József az ágyasok gyermekeivel élt. Íme a magyarázat. A munka azonban, amelyet József testvéreivel együtt a mezőn és legelőn végzett, nem volt mindennapos. Nem kell túlságosan komolyan venni. Nem mindenkor őrizte a marhát és szántotta téli vetésre a földet, mikor az eső puhára áztatta a rögöt, hanem csak néha napján cselekedett így időnként, amikor eszébe jutott, amikor kedve szottyant rá. Jákob, az atya bőségesen engedett neki szabadidőt magasabb foglalatosságra, melyet azonnal megjelölünk közelebbről. De milyen minőségben volt testvérei közt, amikor köztük volt? Mint bojtárgyuk, vagy mint felügyelőjük? Efelől a testvérek gyűlöletes módon kétségben maradtak, mert noha mint legifjabb egyébként eléggé nyers utasításaikra teljesített ugyan könnyebb szolgálatokat, de körükben mégsem mint hasonszőrű viselkedett, nem mint a fiak közösségének részese és pártosa az atyával szemben, hanem mint ennek képviselője és kiküldöttje, aki kémkedni jött közéjük. Ennél fogva nagyon nem szívesen látták maguknál, de viszont akkor is bosszankodtak, ha tetszése szerint odahaza maradt. Az oktatás. Mit csinált odahaza? A vén Eliézerrel üldögélt az istenfa a nagy terebintus alatt a kút közelében, és tudományokkal foglalkozott. Eliézerről általában azt mondották, hogy arcra, Ábrahámra hasonlít. Tulajdonképp erre semmi alapjuk sem volt, mert egyik sem látta közülük a káldéait, s külsejének képe és hasonmása sem maradt fönn a századokon át. Eliézer állítólagos hasonlóságát nyilván fordítva értették. Ha az ősvándornak, Isten barátjának személyéről képet akartak alkotni, Eliézer vonásai megfelelő segítségül szolgáltak. És pedig nem azért, mert nagyok, s méltóságosak voltak, mint alakja és tartása is, hanem inkább azért, mert valami nyugodt általánosság és isteni semmitmondás rejlett bennük, ami megkönnyítette, hogy képét az ősidők tiszteletre méltó ismeretlennyére alkalmazzák. Jákobbal volt körülbelül egykorú, valamivel még öregebb nála, s hozzá hasonlóan öltözködött félig beduin módra, félig Sineár lakosainak divatja szerint, Rojtos fodrok szegélyezték ruháját, melynek övszalagjában hordta írószerszámát. Homloka, amennyire a fejkendő szabadon hagyta, tiszta és ránctalan volt. Széles és kevéssé bemélyülő orratövétől keskeny és lapos ívben futott halántéka felé még sötét szemöldöke, s alatt a szemének csaknem pillátlan alsó és felső héja súlyosan, szinte duzzadtan ajakként hatott, melyből fekete szemgolyó dudorodott elő. A keskeny cimpájú orr széles háttal ereszkedett a sovány bajusz fölé, mely a szájzuktól aláfutva az áll fehér-sárga szakállára borult, s amely alatt egyik végétől másikig egyenlő szélességben csüngött az alsó ajk vöröses íve. A szakár rendkívül egyenletesen helyezkedett el a föléje boltozódó sárgás bőrűs, apró repedésekkel teli arcon, úgyhogy szinte úgy látszott, mintha ez a szakál a füleknél volna megerősítve, s le lehetne emelni. Sőt, mi több, az egész arc azt a hatást tette, mint a levehető volna, és Eliézer igazi arcára csak alatta lehetne rátalálni, a gyermek József legalább nem egyszer így látta. Eliézer személye és eredete felől különböző téves híresztelések kerintek, amelyekre később még vissza kell térnünk. Egyelőre elég annyi, hogy Jákob udvarmestere és legidősebb szolgája volt, s mint írni-olvasni tudó József tanítója. Mondd meg nekem, Rákhelnak az igaznak fia, kérdezte például tanítványától, amikor együtt ültek az istenfa árnyékában. Mi az a három ok, amiért Isten utolsónak teremtette az embert a növények és állatok után? Erre Józsefnek így kellett válaszolnia. Legutolsónak teremtette Isten az embert először azért, hogy senki se mondhassa, hogy alkotásaiban közreműködött, másodszor az ember megalázása véget, hogy ez így szóljon magában, a dongó légy is előbbre való nálam, s harmadszor, hogy az ember mihamarabb lakomához ülhessen, mint olyan vendég, akiért minden előkészület történt. Erre Eliézer elégedetten felelte: te mondád, és József mosolygott. De ez volt a legkevesebb. Ez csak egy példa a sok közül, az éles elmélyűséget és emlékező tehetséget edző gyakorlatokra, amelyeket az ifjúnak végeznie kellett, és egyben az ős adomákra és történetkékre, melyekre Eliézer már zsenge korában megtanította, és amelyeknek aranyszájú elmondásával József később elbűvölte hallgatóit, akiket szépségének csodálata már enélkül is kótyagossá tett. Így szórakoztatta atyát is a kútnál a névről szóló mesével, híradással, s hogy mind csalta ki azt Isára, a szűz, a parázna égi követtől. Mert a lány alig, hogy megtudta, akkor az igazi és leplezetlen nevet kimondta, és erejénél fogva fölemelkedett, sértetlen szüzességével a vágyban égő szemhazájának fittyet hányva, az úr odafönn nagyon kegyesen fogadta, és így szólt hozzá: mivel hogy elmenekültél a bűn elől, a csillagok közt adunk neked helyet. És innen eredt a szűz csillagképe. Szemhazáj, a követ pedig nem tudott többé felszállani, hanem len kellett maradni a porban addig a napig, mikor Jákob, Gyihok fia, Bételben álmot látott az égi lajtorjáról. Ezen a lajtorján és feljárón térhetett csak vissza a magasba, mélyen megszégyenít, vagy emberi álom révén volt csak képes erre. Lehet-e mindezt tudománynak nevezni?